Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Andor Anikó Ybl Díjas kert- és tájépítész címzetes egyetemi tanárt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és itt a bemutatáshoz tegyük is hozzá gyorsan, hogy 2019-ben az év tájépítésze, és ehhez az elismeréshez olyan munkák kapcsolódnak, mint Budán, a Rózsadombon, a Gülbaba tűrbéje, vagy éppen Hódmezővásárhelyen a belvárosban létrejött városi kert. Remélem, hogy majd későbbiekben erről is tudunk egy kicsit részletesebben is beszélni, de talán kezdjük olyan bevezetőképpen a kert- és tájépítészettel, vagy ennek egyáltalán a fogalmával, hogy mi is a munkája egy tájépítésznek, hiszen ezt talán sokan nem is tudjuk pontosan, hogy mi is ez a tevékenység. Egy kollégája úgy fogalmazott, egy interjúban olvastam tőle, hogy a tájépítész a olyan fura figura, az építészeknek kertész, a kertészeknek meg építész. Valóban így van ez?
Igen, sajnos nem a szószoros értelemben, mert ez egy helytelen és egy pongyola megfogalmazás. Mi táj- és kertépítészek vagyunk, tehát tulajdonképpen az építész ugye egy statikus téralkotó ember, mert élettelen anyaggal dolgozik, a tájépítész, illetve kertépítész élő anyaggal, egy térben és időben folyamatosan változó teret hoz létre, de gyakorlatilag téralakítás mindkettő. Az egyik az interiőr jellemzően, a kertépítész pedig az exteriőrbe. És itt vannak a tévedések, amikor pongyolán kertész. A kertész az, aki előállítja a palántát, a csemetét, és felneveli. A kertépítész az ezt az anyagot felhasználva természetesen építő anyagokat, kertépítő anyagokkal ízesítve és kiegészítve hozza létre a térépítészeti, kertépítészeti alkotást. Tehát ez nem keverendő, és én, aki most már több mint 30 éve állok egyetemi katedrán, és építészeket tanítok, jelen periódusban a Debreceni Egyetem építészmérnöki karán tanítok, én ezt szinte küldetésemnek is érzem, hogy igenis az építészekbe tudatosuljon, hogy mi nem kertészek vagyunk, amelyik egy nagyon elismert szakterület, de az egy másfajta képzést és tudást feltételez. Tehát ők előállítják azt a növény élő anyagot, amit mi felhasználunk. Ez a kettő nem összekeverhető.
Amit elmondott, abból azért következtethetünk arra, hogy az építészet és a tájépítészet azért nagyon sok tekintetben mutat rokon vonásokat. Vagy akár még átjárhatóság. Vagy
során végig együtt fejlődött. Egyiptomiaktól kezdve a gótika, a reneszánsz, tehát végig együtt fejlődött, és a mozgató, a fejlődésnek a rugói és mozgatói ugyanaz. Tehát az a gazdasági, mindig az adott kor gazdasági viszonyai rányomták az építészetre és a kertépítészetre. Tehát ez a két, ha most már művészeti ágra áttérek, akkor kert művészet, építő művészet együtt fejlődött az építészet történet során. Tehát ahol volt egy barokk kastély, ott volt egy barokk kert, ahol egy reneszánsz kastély, ott egy reneszánsz kert. Tehát gyakorlatilag ez két teljesen szimbiózisban élő tudomány.
De ez egyúttal egyfajta együtt gondolkodást együtt is jelent, hogy feltételez?
Végig.
Tehát
végig.
Már a tervező asztalnál és aztán a kivitelezés során is?
És soha ezt nem lehet, tehát az épületnek nincs vége a falsiknál. Tehát egy transzparenciának kell lenni, hiába egy szilárd fal választja el, és csak adott esetben a nyílászárók az üvegeken keresztül látok ki, ez egy átjárható. Tehát igenis az épületnek a kertben van vége, a kerítésnél mondjuk, vagy a táji környezetben, ugyanúgy a kertépítésznek pontosan mindent tudni kell az épületről, tehát ez az áthatás, ez a transzparencia, és mindent a kertépítésznek adott esetben, ezt is mindig mondom a hallgatóimnak, szinte többet kell tudni az épületről, mint mondjuk a háznak az elektromos vagy a vízgépész tervezője. Mert nekünk a falakat pontosan hol vannak, a függőleges tagozatok, ez hogy jelenik meg a homlokzaton, a nyílászáró szerkezet, azoknak a kialakítása, anyaghasználata, az épület anyaghasználata, használta, hát az egy meghatározó, és hát akkor maga a funkció, mert hát végül is ugye a funkciót, az interjúr, a belső tér, az építészeti funkcióhoz kapcsolódik a kert funkciója is, a külső tér használatot meghatározza adott esetben az épületnek a funkciója.
Mondhatjuk azt is, hogy alapvetően mérnöki munka is a tájépítészet? Igen. Tehát ugyanúgy azért a szerkezeti, statikai ismeretek nagyon szükségesek, nagyon, igen, plusz még így a zöld felületi tervezés, nagyon, de ez mind mérnöki szinten.
Ez mérnöki alapokon, mert tulajdonképpen most akárha csak ezt a közelmúlti munkát említem, amit ön is a bevezetőjében jelzett, a Gülbaba tűrbe és függőkertje. Hát itt döntő fontosságú, tehát a tereppel való azonosulás és az abból fakadó műszaki kérdésekre a válaszadás. Tehát most adott esetben 28 méter szintkülönbség áthidalása, úgymond egy függőkert volt ott, amit ugye rekonstruálni kellett és felújítani. Tehát a támfalaknak mi nem méretezzük, de megadjuk a karakterét, tehát diszpozitív szinten a tájépítész meghatározza a terep lépcsőzését, a lépcsőfokok számát, és utána majd a statikus a vasbeton szerkezetet elhelyezi, de ugyanúgy nekünk foglalkozni kell a hátfal szivárgók rendszerével, hogy a fal mögé hol kezdhetjük el a növények telepítését, milyenek a talaj mechanikai összetételek egy egyszerű járda burkolatnál, hogy az egy duzzadó agyag, és elkezd majd az első esőnél úgymond gumizni az alépítményem, vagy egy teljes talajcserét kell csinálni. Utána, ha följövünk a terep a felszíni csapadékvizelvezetés, pláne most, amikor 3 perc alatt 3 hónap csapadékja érkezik, ezek a hirtelen lezúduló esők, nagyon-nagyon komoly műszaki körültekintést igényel, tehát a talajmechanikai ismeretek, statikai ismeretek, de ezt tanuljuk is, természetesen 2 évig, és vizsgázunk is, de hát ez egyre-egyre komolyabban kell ezekkel a műszaki szakterületekkel foglalkoznunk. A tetőkertekről már nem is beszélve.
Majd azért arról is beszélünk.
Ha még arról is, akkor ez most egy teljesen új kihívás az 5. homlokzat.
De szeretném, hogyha arról majd szót ejtenénk. De még visszatérve, amit az imént említett, hogy tanít a Debreceni Egyetemen, tehát akkor az azt is jelenti, hogy azért viszonylag széles körben képeznek ma már a hazai felsőoktatás rendszerében is tájépítészeket. Azért korábban ez nem volt így. Én emlékszem, hogy a Kertészeti Egyetemen volt ilyen jellegű képzés, akkor az egy kicsit olyan gazdátlan területre átkerült a Corvinus Egyetemhez, de akkor ezek szerint már Debrecenben is van ilyen jellegű képzés.
Na most a Debrecenben nem táj- és kertépítészeket képeznek, hanem az építészek fakultációba tanulják. Aha. Tehát 2 éven
ez is jelző,
keresztül
az területez.
Igényt, az igényt, és ott a tanszékvezető Púl Antal, aki tulajdonképpen hát ugye éveken keresztül, másfél évtizedig a tanszéket vezette, ő hívott meg engem előadónak, pontosan azt tudatosítva a hallgatókba, meg egyáltalán a köztudatba ennek nyomatékot adni, hogy az építész munkájához érintőlegesen kapcsolódik elengedhetetlenül a kert építész munkája. Tehát már réges-rég nem arról van szó, mint amikor még én is pályám kezdetén voltam, és hogy ön is említi, hogy régen hogy ítélték ezt meg, hogy akkor az építész nagyhírű lakóterbe kezdtem a szakmámat, az építészek egy helyszínrajzot átadtak, hogy egy kis zöld staffást, hát erről már messze
legyen
szó
egy kis
nincs.
Zöld felület van.
Igen,
körül.
Nagyon komolyan, ugye zöldföld számításokat végzünk, de én, amit szinte, ahogy említett, küldetésemnek érzem, hogy igenis az építész, mutassuk meg, hogy mi mit tudunk. Tehát a megvalósult terveken keresztül megmutatni, hogy egy építész, aki a karmester egy team munkába adott esetben, pontosan tudja, hogy melyik szólam ugye mire képes, ő hívja össze a csapatát, neki nem kell jobban érteni a tereprendezéshez, de hogy esszenciálisan tudnia kell, hogy mit várhat el egy kertépítésztől, hogy mondjuk egy aréna plázánál a 100 000 köbméteres földmunkája és a zajvédődomb és az esővizeknek a kezelése, ez mind a tájépítész dolga, és a föld, a durva terepszintek kialakítása, a földgazdálkodás, tehát a durva földmunkával, a földmunkával munkatervvel. Ez mind a mi feladatunk, és én ezt igenis hirdetem a hallgatóknak, az építészeknek, akik utána már lehet, hogy egy év, két év, öt év múlva egy szakhatóságnál jóváhagyó pozícióban vannak, és a mi terveinket, mert építés engedélyeztetésre az épület részeként, tehát az építészeti munkarésznek kiegészítő tartalmi követelménye a tájépítészeti kert tervet.
És ennek ugyanúgy a hatósági jóváhagyási folyamata.
Hatósági jóváhagyása van. Tehát, hogy igenis az építész tudja, hogy mi az, amit tőlünk elvárhat, el kell, hogy várjon. És ez igenis ma már 25 éves táj- és kertépítész oktatás, tehát szakirányi oktatással a hátunk mögött, ezt mindenkinek igenis produkálni kell és tudni kell. Most természetes, hogy hiába végeznek 141 évbe, ugye ez négyféle szakirány, de azért az igazi elhivatottságot azért nem lehet várni ennyi hallgatótól. Uh-huh. Az ugyanúgy, mint amikor mi végeztünk, egy 25-30 hallgató az, aki fertőzötten és megszálltan ezt a szakterületet.
Mivel? Ha már említette ezt az elmúlt 20 vagy 25 évet, ez azt is jelenti, hogy ha összességében így visszatekintünk, igen, akkor itt Magyarországon nagy utat tett meg
nagyon
a kert és tájépítészet?
Nagyon nagy utat.
Tehát van egy nagy fejlődés, egy érzékelhető
fejlődés? Nagyon nagy fejlődés. Én azt hiszem, hogy talán az első robbanásszerű megnyilatkozás a Kossuth tér, a parlament előtti térnek a tervpályázata volt. Én annak a zsűrinek tagja voltam, és gyakorlatilag az összes díjazott pályázat kertépítésztől érkezett. Tehát az a kertépítészeknek, kerttervező táj- és kertépítészeknek egy óriási diadal menete volt. A szakma 32 beadott pályázat közül az első 10 az 90%-ban voltak persze benne társtervezőként építészek, de vezető tervezőként meghatározó jelleggel táj- és kertépítészek voltak. De most láthatjuk ha nem kell messze menni, Városliget, óriási munka, nem szeretnék most itt neveket mondani, mert akkor esetleg itt a kollégák között én valakit kiemelnék, de hát az is teljes egészében táj- és kertépítészek tartják kezükbe ezt a munkát, hatalmas feladat, de akkor ugye a Duna Arénánál ugye indul a sétány ki a Váci útig, gyönyörű szép az a kertépítészek. Nem kell messzire menni, fönt a várba. A Karmelita Kolostor kertje, az Elipsz kert és az Elipsz sétány, de ugyanúgy a Várszínházhoz, egykori Várszínházhoz bevezető utca, tehát a külső téri burkolatot is ők tervezik. Tehát én, hát a West End tetőkertek, West End terepszinten lévő kerteket is táj- és kertépítészek. Tehát egyértelműen mondhatom, hogy a szakmánk elismertségét ezeknek a munkáknak a nyomán érkezett megbízások. Tehát ezek most már egy olyan bizalmat ébresztettek a döntéshozók szemében és megítélésében, hogy igenis mondhatom, hogy óriási a fejlődés, és meghatározó szakember gárda áll most már ezeknek a feladatoknak az ellátása. A kopaszigát, hát az is egy forradalom volt, és micsoda sikeres hely. Jó, hogy nagyon sokat számít, hogy milyen az építész felvezetés, mert azért ott is a Turányi Gábor és csapata, mint építészek. Tehát én meghajtom a fejem az építészek előtt, ezért néha bírálnak is, hogy én egy teljesen ilyen építészek irányába elfogult vagyok. Én ezt vállalom.
Ez kezdettől fogva egyébként közös munka?
Igen.
Tehát amikor mondjuk az
építőszoda
a tervező
nagy eredmények mindig így jöttek ki, ahol volt egy olyan építészeti vezérszellem, a jó karmester. Én csak folyton ide tudok visszakanyarodni. Egy igazi nagy zenekari műnek a sikere egy jó karmesteren múlik sokszor.
Tehát, és azt egyébként meg lehet mondani, hogy vagy körül lehet írni, gondolom, hogy nem könnyű feladat, de körül lehet azt írni, hogy a tájépítés számára mi a siker? Mondjuk az ön személyes életében, a megvalósult projekteket tekintve, mi volt az, amit egyértelműen sikerként könyvelhet el a pályáján?
Én azt hiszem, hogy az igazi siker az, amikor az ember visszamegy, mint egy bűnöző, visszatér.
Visszatér,
igen, és figyeli, hogy hogy használják azt az adott teret. Most akár ez egy MOM park, aminek a vezető tervezője voltam, és minden, ami Falsikon kívüli terület. Tehát csak ezt azért a MOM parkot említem, mert hogy más a funkcionális jelenléte a használóknak egy MOM parkba, vagy más egy gülbaba tűrbébe, és hallja az ember, úgy hallgatja, hogy mik a vélemények, amit ugye hangosan is, vagy a Corvin sétány egyes, kettes ütembe is, úgy az figyeli az ember, hogy
csak használják-e. Csak egyszerűen látszik, hogy ott jól érzik magukat
hogy
az
jól
emberek,
érzik,
nem?
És akkor tulajdonképpen mindig Pogány Frigyes építészet történészünk, a legnagyobb, egyik legnagyobb szakírónk, akinek még volt alkalmam néhány előadását hallgatni, és a Szép emberi környezet című könyvnek is a szerzője, és azt, mint egy breviáriumot olvasom, úgy nem megyek be még 30 évvel a hátam mögött egy egyetemi órára, hogy egy picit ne lapozzak bele, mert mindig találok valami újat, és ő az, aki leírta, Pogány Frigyes, hogy akkor jó egy környezet, ha nem tudom, hogy mitől jó az a környezet. Tehát ahol jól érzem magam, ahogy ezt ön is mondta. Tehát ez egyszer siker, hogy látom, hogy a haszna, akikért a harang szól, akikért született, hogy ők jól érzik, azok a szó nélküli mosolyok, az örömteli tekintetek, most ez különösen a gülbaba tűrbe függő kertjében nagyon sokszor megadatott, vagy a belső kertbe, a padlócsatornánál az a vízcsobogást, ahogy ott ülnek a padon, és látom, hogy hallgatják a víznek a zenéjét, és az a csendes meditáció, ami ebben a nagy-nagy nyugalomba elindul bennük, tehát ezek az óriási dolgok, de én nekem, ami még ezen kívül a nagy örömöt jelenti, ha én látom, hogy az építész karmester, a kollega az elvárásoknak megfeleltem. Tehát az összhang meg tudott születni. És ez mondjuk, azt hiszem, hogy ezt szerénytelenül, de hát miután Mányi István, aki a vezető tervezője volt a Gülbaba tűrbének, már ennek hangot adott. Nyilvánosan is ott tényleg létre tudott jönni ez a nem egy asztalnál, de mégis egy húron pendülve, azonos gondolatok mentén, hogy hogy született meg ez a, azt hiszem, hogy egy teljes összhang az építészeti tér, az építészeti anyag használatra igyekeztem én rímelni és választ adni, tehát a tégla architektúra, a vertikális elemeken ugyanaz, hogy jött le az alapsíkra, a pihenőtereken, vagy a sétautakon, tehát ezt az összhangot, ha sikerül megteremteni, az valami olyan végtelen öröm, hogy akkor úgy érzi az ember, hogy megszolgáltam azt a bizalmat, amiért engem partnernek választottak, és ez egy hallatlan öröm.
Akkor beszéljünk azért egy kicsit részletesebben is a Gülbaba tűrbéről, annál is inkább, mert ugye kapcsolódik az év tájépítésze díjhoz is, a 2019-es díjhoz, amit ön nyert el. Ugye itt ez a második kerületi Gülbaba tűrbé, a Hódmezővásárhelyi Városközpont, kulturális központ zöld területei, illetve a kőbányai Lechner-Ödön szobor környezet átalakítása
szépen,
volt.
Mert ugye azért ez a hármas. Nagyon fontos, és ezt harmadiknak én majd, ő egy zászlóvívő volt, noha volumenit tekintve kisebb, igen, mint egy Gülbaba tűrbe, vagy akár a Hódmezővásárhelyi több-több éven, igen, keresztül végzett munkám, de a Szent László tér az egy kihívás volt egy táj- és kertépítésznek. Ott nem volt építészpartnerem, de ott választ kellett adni, illetve arra kellett keresni a megoldást, hogy egy térfal nélküli téren, egy közlekedési csomópontban áll egy viszonylag kisméretű szobor, hát ötnegyedes szobor önmagában véve, és Lechner-Ödön egy alacsony ember volt. És ez egy 50 méter átmérőjű körforgalom, mert körbe járják az összes autóbuszok, ott van egy tér, és ott elhelyezni egy ekkora szobrot. Tehát ez egy óriási kihívás volt, és erre kellett választ adni, hogy igenis térépítészeti elemekkel, kivételével, azaz az alapsík megemelésével, hogy lehetett ezt a viszonylag kisméretű szoborot térben hatásossá emelni. A felvezető lépcsősor, az indázó lépcsők egy csendes utalással a szecessziónak a vonalaira, és ugyanakkor az ő lelki, tehát eleve az összhang, ugye ott áll a Szent László plébánia templom, amit maga Lechner Ödön is a legjelentősebb építészeti alkotásának nevezett. Tehát a két, a mester és alkotása, tehát a kettő között, és ezért nagyon örülök, hogy végül is a 10. kerületi önkormányzat saját beruházásában ők voltak azok, akik erre a halálának 100. évfordulójának az emlékére, illetve tiszteletére ezt a szobrot állítatták, és ezt a helyet jelölték ki, ami először retten, tehát riasztó volt, hogy úristen, hogy méltatlan. És a végén most én úgy érzem, hogy nagyon méltó helyére került, mert az élete legjelentősebb alkotása, és Zsemle Ildikó szobrászművész, egy fiatal, nagyon tehetséges szobrászhölgynek az alkotása került oda, ott áll egy posztamens, amire támaszkodik egy kicsit a mester, és ott áll a makettje a templomnak. Tehát egy ott járó járókelő, akinek nem kell tudni, hogy a Lechner Ödön mit alkotott, de ott van kicsibe, tehát gyakorlatilag szint te mondja, hogy a nagy műnek itt a kicsinyített mása, és akkor amit én talán, tehát még Lechner Ödön gondolatainak az idézése, hát ugye ő nagy keletkutató volt Zsolnai Vilmossal együtt, és talán Zsolnai cég se lett, vagy a Vilmos munkássága se lett volna annyira híres, világhírűvé, és a Lechneré, mert ez a barátság egy nagyon gyümölcsöző, és egy fantasztikus, nagy szellemi pezsgés volt, és egy diadal menet volt, és az európai szecesszióba hát meghatározó jelentőséget talán nem is kellőképpen méltatott Lechner munkássága, de hát ehhez Zsolnai Vilmos is kellett, és a Ginkgo Biloban most ezt ne csodálkozzon, hogy miért ezt a fát jelzem, vagy említem meg, mert a szobor mellett áll egy oszlopos páfrányfenyő, a Ginkgo Biloba. Ugye a nagy túlélő, mert ő a Ginkgo Biloba páfrányfenyő, ugye az egyetlen fenyőfélénk, illetve egyszikű lomblevelű fánk, amelyik a jégkorszakot túlélte, az atomháborút túlélte, és azon kívül most jelenkorunkban, ugye ez a legköznapibb az aknázó moly fertőzésének is a legjobban. Ez szinte az egyetlen díszfánk, amelyik még mindig állja a sarat, és még nem tudta meg támadni. Na, ennek is a levél erezet, és erre nem akarok kitérni, össze oka van, hogy miért nem tudja támadni. De Lechner Ödönnek ez volt a kedvenc fája, mint egy keleti és az élet szimbolikus fája. Most ebben a nagy térbe ez a fa, tehát mint élő anyag is segített, hogy egy tömeget alkosson, és egy vertikális elem meghúzza a 2 méteres szoborból, mellett áll egy 4 méteres oszlopos fa, tehát nem egy nagy lombos fa alatt áll, hanem mellett áll. És akkor befejezésül csak a Szent László térhez, ami szintén még egy kertépítésznek adott esetben lehetősége, hogy ahogy megyünk az indázó lépcsők felé, amire az 1 méter magas dombhoz úgymond felvezet, de hát azon nem kell felmenni, csak egy szimbolikus vonal, hullámzó kővonalak. Az alapsíkon, ahogy a járda mellett megyünk, kő, mészkő, pászmák egymás mellett raszterek haladnak, és én akkor úgy gondoltam, hogy a köznépnek, mert minden nap ott mennek el a buszmegálló és a villamos megálló közé befeszülő járdaszak, az Lechner Ödön műemlékileg jegyzett 10 legjelentősebb épületének a nevét írtuk föl ezekre a kőcsíkokra, tehát, hogy mondjuk Tonetház, Budapest, 1892, tehát hol áll, mi a neve az épületnek, és mikor épült. És ez volt még, amit kérdezett az előbb, hogy mi az igazi siker. Itt a Szent László téren számomra ez az egyik legnagyobb siker, hogy amikor megyek egy, akár egy egyeztetésre, hallom, hogy az ott járók kellő emberek idősebbek. Jaj, hát mit voltunk már Szegeden, tehát emlékszem, mikor ott voltunk Kecskeméten, a Városházánál, már itt ugye a jelzők a feleséget, ahogy szólítják, vagy a férjet, de mutogatják a gyerekeknek, és ott lépkednek. Tehát ezek az igazi sikerek, de ez is benne van a mi szakmánk.
Andor Anikó, Ybl díjas tájépítész a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.